És akkor ígértem a 12 pontot. Az első pont így szól. Mindig elmondanám, hogy mi jellemzi ezt a lépést. Elsősorban dr. Hézser Gábornak a felosztását használom, hogy utána nézhessetek a világhálón. Dr. Hézser Gábor. Azt mondja, bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig. Az, hogy van bennünk motiváltság, így is mondhatnám, a belső motiváltságtól, külső motiváltságtól, biológiai motiváltságtól, nagyszerű, hogy esetleg a családban, vagy a munkahelyen, vagy a diákként az egyetemen, ez a három fajta motiváltság lendít bennünket. Szuper jó. A kérdés, hogy ebből a motiváltságból egyszer csak mikor válik kényszer. Mert az nem ugyanaz. Hogy szabadon motivált vagyok, vagy pedig már úgy érzem, hogy muszáj, hogy kell. Azzal összefüggésben, hogy kezdem elveszteni a szabadságomat, a belső szabadságomat. Mi jellemzi ezt a szakaszt? Mikor vagyok veszélyeztetett? Hát erről már beszéltünk. Magas ideálok, sok motiváció, magas ideálok, és a környezetem ezt megerősíti. Ugye kiégni nem lehet egyedül. A kiégésről rendszer szemléletben szeretnék beszélni. Tehát nem úgy, hogy az egyes ember ilyen, tehát akkor kiég. Hanem, hogy hogy jön létre az a hálózat, az a rendszer, amiben könnyen kiégünk. Megvannak akkor az ideálok, megvan a motiváltság, és akkor jó erős jutalmazás, büntetés például. Hát a környezet nagyon megjutalmaz akkor, hogyha mi törekszünk. Ez a három szerepünk, a segítő, három szerepe. Nagyra törő segítő, a szakértő és az ember. Akkor szerintetek, ha kezdünk kiégni, akkor mi történik ezzel a három székkel? A három szereppel mi történik? A három szerep használatával hogy tudnánk leírni azt, hogy hogy égünk ki? Hol van a baj? Melyik széknél van a baj? A grandiózusnál van a baj. Mert most akkor, jó, tehát akkor a grandiózusnál van a baj, mert azt mondjuk, hogy vagy én segítek, mit számít az idő, semmit nem számít, nem érdekes, hogy kipurcanok, fütyülök az emberre, ugye nem érdekes ez, hanem gyerünk, hajrá, kiégek. Ez egy ötlet. Az emberrel van a baj. Hogy mondjuk azt mondom, hogy hát nem vagyok képes fölfedezni, hogy fáradok. Hát, hogy nem észlelem, hogy nem aludtam. Vagy hogy én is kezdek beteg lenni, és saját testi egészségemet elhanyagolom. Ugye ezt mondjátok, hogy akkor... Aha, vagy hogy ugye maximalista vagyok magammal, és azt mondom, hogy ha ez nem tökéletes, addig kell csinálni, amíg tökéletes nem lesz. Nem lehet itt szórakozni. Akkor még egyszer megcsinálom, alvás nélkül, evés nélkül, addig be nem fejezem. Akkor elfelejtkezek az ember voltomról. Aha. Ugye a szakértő. Például azt mondom, hogy hát magammal kapcsolatban a szakmai tudásomat nem használom. Nagyon jól tudom, hogy a kiégésnek milyen 12 lépése van, csak magammal kapcsolatban ezt a tudásomat egyáltalán nem használom, mint hogy ez a szakértő nem is létezne. Ezt jól összeszedtük. Kell egy negyedik. Az, aki előszeretettel ég ki, ő neki az a nehézsége, az alapvető nehézsége, hogy nem tud saját maga kliense lenni. Hogy ebben a székben mindig csak mások ülnek. És ő oda soha nem ül le. Ez a nagy nehézsége. Mert képzeljük azt el, ugye eddig arról beszéltünk, hogy grandiozitás van szakmai tudás nélkül, a szakmai tudását nem alkalmazza magával kapcsolatban, és a többi, hogy valamit nem csinál jól. De most képzeljük el, hogy mind a hármat jól csinálja. Úgy is ki lehet égni. A probléma nem az, hogy ez a három ilyen vagy olyan a kiégés szempontjából, hanem az, hogy sosem vagyok saját magam kliense. Értitek, mit akarok ezzel mondani? Hogy soha nem teszem azt, hogy ide ülök és azt mondom, na most magamat kérdezem arról, hogy na, mi is van veled? És magammal vagyok együttérző, sőt, meg is hallgatom magam, sőt, időt szánok magamra, mint ember az emberrel, majd pedig a szakmai tudásomat a saját javamra használom. Hát lehetek mind a háromban profi, és kiégek, mint a sicc. Mert oda nem ülök le soha. Vagyis tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy nem segítek magamnak. Hogy azon a széken mindig csak más valaki ül. Emlékeztek, ugye, hát ez minden évben egyszer elmondom, csak fölelevenítem a Dalai Lámát, aki minden évben összehív egy hatalmas konferenciát, megjelent ez a konferencia magyarul, a fordítás, a romboló érzelmek. Egy olyan 10 évvel ezelőtt volt, és akkor megkérdezte a nyugatiakat, pszichológusok, pszichiáterek, terapeuták ültek ott, okos emberek, hogy hogy definiálják az empátiát. És akkor hát elmondták, hogy az empátia valamiféle együttérző, most persze a szót ugyanazzal magyarázom, egy ilyen együttérző hozzáállás és cselekvőkészség egy másik személlyel, ugye empátia. És akkor a Dalai Láma azt mondta, hogy sejtettem. Ez a ti problémátok. Hogy a ti együttérzés fogalmatokba alapvető és elemi módon nem tartoztok bele. Mert mindig azt mondjátok, hogy valaki mással, és az a más sosem vagytok ti. Az a keleten ez egészen elképzelhetetlen. Hát egy személy, aki nem együttérző magával, minthogyha bölcsödés lenne a lelki érettség szempontjából. Tehát ha a kiégést a segítő szerep felől néznénk, akkor azt lehetne mondani, nem ezen múlik elsősorban, és nem ezen, hanem azon. Hogy magamnak nem segítek. Hogy ide mindig csak mást ültetek le, és magamat soha. Mi az, amit itt tehetünk? Az első, hogy fölismerjük azt a pillanatot, amikor a motiváció, a lendület, a nagyratörés buzog bennünk, az a vágy mondjuk, hogy elismerjenek, vagy hogy jutalmakat kapjunk, bármilyen formában, külső-belső önjutalmazás, hogy amikor ez a folyamat egyszer csak valamiféle szabadságvesztésbe hajlik át, és a motiváltságból kényszer lesz ezt a pillanatot felfedezni, amikor a motiváltságból kényszer lesz. Mi az, ami segít? Egy. A saját élet, munka, ritmus, tempó, szükségletek tudatosítása. Saját élet, ritmusunk, élettempónk és szükségleteink tudatosítása. A másik, némi valami egyszerű logikus megfogalmazása a helyzetnek. Elmondom, hogy mit szoktam csinálni, mikor kezd fájni a derekam, akkor fölteszek magamnak egy kérdést. Akarok-e így élni, ahogy most élek? Nekem ez a kérdés jön be. Az összes többit nem veszem komolyan. Ezt megkérdezem, Feri, akarsz-e így élni, ahogy most élsz? Ilyenkor vagy azt mondom, hogy igen, vagy azt, hogy nem. Mert lehet, hogy azt mondom, igen, pont így akarok élni. Például rengetegen kérdezik azt, te Feri, hát nem fárasztó, hogy csomó előadás van? Fárasztó, de nagyon élvezem. Azon nem változtatnék. Máson igen. Tehát például akkor azt mondom, hogy igen, pont így, akkor nincs tovább. Azt mondom, hogy nem, ezért és ezért. Akkor van egy második kérdés. Ha nem, eldöntötted, hogy mégis így csinálod, vagy nem? Mert az élet mégiscsak olyan, hogy azt mondom, így nem akarok élni, de ez most egy olyan időszak, amit el tudok fogadni, hogy ezt most így fogom csinálni. Hát volt már olyan, nem, hogy el kellett menned az óvodába a gyerekért. A munkatársad mondhatja ebben a pillanatban, na én egyedül nem akarok itt lenni. Na jó, de hát éppen el kellett menned az óvodába a gyerekért, ezért a munkatársad... Hát sok olyan helyzet van, vagy időszak van, vagy kapcsolat van, azt mondom, nem, így nem akarok élni, de ezt most be tudom vállalni. Most, vagy nála, vagy egy időszakig, vagy rendkívüli helyzetként, vagy valamire való tekintettel. Ez teljesen reális lehet, mert akkor a szabadságom megvan. Azt tudom mondani, hogy igen, ezt szabadon fogom most csinálni. És akkor, ha szabadon csinálom, de közben tudom, hogy nem akarok így élni, de most szabadon többet vállalok, akkor át tudok jönni ide, és azt mondom, igen, de akkor, ha ennek vége lesz, akkor 2 hét pihi. Fogom a naptáram, és akkor már látom, hogy ott nekem ki fog kelleni pihenni magam. Szóval, én ezt a 2 kérdést szoktam föltenni. Akarok-e így élni, vagy nem? És ha nem, akkor döntöttem-e, hogy valahogy olyasmit csinálok, hogy nem akarok élni. Ha döntöttem, akkor megint semmi. Ha nem döntöttem, na akkor át kell gondolni az életem. Hát szerintem olyan 3 havonta szoktam átgondolni az életem. Nem tudom, ti hogy vagytok. Tehát 3 hónap alatt annyi minden változik, hogy újból és új stratégiákat kell szülnöm, különben szétesnék. Nem tudom veletek ez, hogy van. Meg kell... Na jó. Következő. Ez volt az első pont. Második. Mikor a motiváltságból elkezd kényszer lenni, nyilván lesz egy csomó feladat, kötelesség, és a többi, csináljuk, toljuk, ilyesmi, de a helyzet nehezedik, és a saját fáradtságunkra is, meg a feladatainkra vonatkozóan is, hogy azt mégiscsak meg tudjuk csinálni, hiszen magas ideájaink vannak, hiszen fontos nekünk, hogy pozitív visszajelzéseket kapjunk, ezért fokozott erőfeszítéseket fogunk tenni. Ez a második lépés. Nem magunkért teszünk, hanem a munkánkban fokozott erőfeszítéseket fogunk tenni. Anélkül, hogy magunkért tennénk valamit. Ha az első lépésben fölismerjük saját szükséglet, saját élet és munkatempó és ritmus, akkor rendben vagyunk. De ha ezt elhanyagoljuk, akkor a fokozott erőfeszítéssel a kiégésnek a második lépéséhez jutunk. Mert magunkért nem tettünk semmit, hanem a nagyobb fáradtságunkat azzal ellensúlyozzuk, hogy több időt és energiát fordítunk a munkánkra. Hiszen fáradtabban már kevésbé vagyunk hatékonyak. És hogy ezt ellensúlyozzuk, hogy valamit már nem tudunk olyan jól megcsinálni, még ráhúzunk. Mert szeretnénk jól megcsinálni. Mert szeretnénk úgy este lefeküdni, hogy azt mondjuk, hogy rendes ember vagyok. Ezért jön a fokozott erőfeszítés. Mi történik ilyenkor? Kezdjük azt megélni, hogy a feladataink valahogy sürgetővé válnak. Nem egyszerűen csak a megszokott ritmusban, tempóban jönnek, hanem valahogy kezdenek ránk omlani. Túl sok lesz belőlük. Nem tudunk hova menni előlük. Mint hogyha kezdenének a dolgok kicsúszni a kezünkből, és mint hogyha a feladatok elkezdenének bennünket ugráltatni. Mintha nem mi lennénk azok, akik mindenestül meg tudjuk határozni, hogy egy feladattal mi legyen és hogy legyen, hanem azok elkezdenek bennünket túlzottan is meghatározni és befolyásolni. Következő. A túlterheltség elfogadtatására saját magunk felé a következőket mondjuk. Például azt mondom, jó, hát kétségkívül ez nagyon nehéz, és hát tényleg, hú, hát szóval most már 5 órákat aludtam az utóbbi napokban, na jó, de hát ez a hivatásom. Vagyis ideológiát keresünk a túlterheltségünk saját magunk előtti elfogadtatására. Nem a túlterheltséggel foglalkozom, mert akkor a körből ki lehetne jönni. Hanem azt mondom, jó, hát túlterhelt vagyok, na jó, de hát pap vagyok. Jézus is szenvedett a kereszten. Most akkor ez a kis fáradtság mi? Ennyit nem bírsz? Így is aludtál 5 órát, nem? Hova sírsz? Elkezdünk különböző ideológiai dolgokat találni. Ez nem egyenlő az ideállal, ez ideológia. Hogy magunk előtt megindokoljuk, hogy miért normális, hogy túlterheltek vagyunk. Azt mondjuk, jó, hát persze tudom én, hogy mennyi kéne dolgozni, de hát ez Magyarország. hogy egy rendszer szintű helyzetet idehozzak. Jó, hát Magyarországon minden kétszer annyi energiába kerül. Jó, tehát nyilvánvaló, hogy akkor a túlterheltség a normális emberi állapot. Ugye, hogyha valamit szeretnénk. És hát én szeretem a hazámat, tehát akkor itt a túlterheltséggel semmi probléma nincs. Jó, hát de Hollandiában könnyű, ugye, két napunk, három napi hívajamtól csinálják, hát nevetséges. Elmennek, jó, hát ez Magyarország, na. Tehát itt egy normális ember túlterhelt, ez nem is érdemes ezen vacakolni. Harmadik ideológia. Jó, hát persze, hogy túlterhelt vagyok, de azért az embernek van lelkiismerete is, na. Azért csak van. Attól vagyok ember, hogy én nekem van lelkiismeretem. És ezt a munkát így nem lehet. Azzal az emberrel nem bánhatok úgy, lelkiismeretlenül. Hát azért van egy hivatásom, azt lelkiismerettel csináljam. Hát az, hogy túlterhelt vagyok, hát túlterhelt vagyok. Jó, majd a mennyországba kipihenem magam, ugye? Mivel indokoljuk meg a saját túlterheltségünket? Értékekkel. Értékekkel. Olyasmivel, amivel mi magunk azután már nincs kedvünk vitázni. Tehát mindig előveszünk valami olyasmit, ami olyan erős ideológiai támaszt ad ahhoz, hogy a túlterheltségünkkel ne foglalkozzunk. Mi történik még? Ja, jött hozzám egy kedves ismerősöm, azt mondja, hogy körülbelül 6 év ugyanannál a főnöknél. Együtt lelkesedtek, és együtt mondták, hogy Isten, és család, és lelkiismeret, és haza. És akkor azt mondja, körülbelül 6 év után rájöttem, hogy hol váltok én át a szabad motiváltságból a kényszerbe. Azt mondja, de a főnök, amikor szenvedélyes tekintettel, kipirult arccal, azt mondja, Beátám, ez egy fontos ügy. Nálam ez az a pillanat, ahol elvesztem a szabadságot, és átlépek a kényszer világába. A fontos ügy. És azt mondja, 6 évig nem jöttem rá, hogy nálam itt megy a váltás. Hogy egyébként tudom, hogy mennyit bírok, és mit tudok jól megcsinálni. De amikor a főnököm azt mondja, Beátám, fontos ügy. Akkor elmennek otthonról. Megszűnök saját magam segítettje lenni. Izgalmas volna megtalálnunk ezeket a mondatokat, amik nálunk ezt a váltást előidézik. Fontos ügy, fontos ember. Ugye? Fontos. Mondok ilyen klasszikusokat, mikor valaki azt mondja, hogy a Laci küldött, tudod a Laci. Ó, szóval a Laci küldött, hát akkor, ja a Laci. Ismerős ez? Hogy mi az a mondat, hogy ki, mire és hogyan hivatkozik, ami bennetek átüti a mértéket. És eltalálja azt az ideológiát, amivel szemben magatokat nem szoktátok megvédeni. Nincsen meg annak a kultúrája, hogy azt tudja mondani, hogy nagyon fontos, hogy segítségre van szükség, bármilyen formában tudok valakit ajánlani. Mert hogy ez nem egyeztethető össze a saját ideológiámmal, amivel szembe helyezkedek akkor, amikor azt mondom, hogy nem bírom többet. Jó. Következő. Jó. Mi játszódhat ilyenkor le? Megjelenik egy félelem és egy aggodalom a kontrollvesztéstől. Már így is kezdtek a feladatok túlzottan irányítani engem, és már úgy éreztem, nem én irányítom őket. És megjelenik egy szorongás, hogy ez az egész dolog valahogy kicsúszhat a kezemből. És emiatt elkezdem nem jól érezni magam, de nem csinálok vele semmit. Csak kezd elhatalmasodni rajtam ez a rossz érzés, hogy valami nem jó irányba van. Na jó, de hát a lelkiismeret, Isten, haza, család. Mi ez a kis szorongásomhoz képest? Tehát nyilván a szorongásommal kell valamit mondjuk tűnjön el. Többi maradhat, mert az értékes. A másik félelem, ami ilyenkor megjelenhet, hogy ha nem vállalom el, és nem csinálom, akkor értéktelen vagyok. Nem vagyok elég jó? és az önmagamról alkotott efféle képet mindenképpen el akarom kerülni. Hogy azt kelljen magamról gondolnom, hogy nem vagyok elég jó. Ez talán még ijesztőbb a jutalmazás elmaradásánál, vagy a büntetésnél is. Hogy azt kelljen gondolnom, hogy én ilyen vagyok. Ezt mutatnám három székkel, hogy mi szokott ilyenkor történni. Itt van egy szorongó, alávetett valaki. Itt van egy önmagát idealizáló valaki. Tehát a grandiozitásban itt önmaga idealizálása jelenik meg, hogy én, ha valami nemes ügyre megkérnek, én az a valaki vagyok, aki erre nem mond nemet. Hát egy nemes ügyre? Hát nem lehetek egy olyan ember, aki egy jó dologra nemet mond. Oda kell állni, én ez a valaki vagyok. Velem minden jó ügyhöz oda merek állni, oda tudok állni, ez vagyok. Itt van a szorongó, nyomorult, sebzett részem, itt pedig a reális részem. Mi lenne a jó? Mi történik? Most visszatérek a három székre, itt tulajdonképpen idealizálom magam. Azt mondom, hogy minden jóra kész vagyok. Hát nem attól vagyok egy pap. Minden jóra, minden igazra, minden szépre, nemesre és értékesre. De mi történik? Nem a reális székbe ülök át, és azt mondom, hogy igen, képe nyitott vagyok és készséges, csak éppen ember vagyok, és 24 óra egy nap. Ez lenne a reális szék. De mi történik? Általában nem ez, hanem innen átnézek oda, és azt mondom, csak oda ne kelljen kerülnöm. Mert ha azt mondom, hogy nem, akkor jön a szorongás, alávetettség, és azt gondolom, nem vagyok jó ember. És ha gyerekkorban gyökerei vannak annak, hogy nem vagyok jó ember, nem vagyok elég, nem vagyok szerethető, nem vagyok rendes, nem vagyok nem és nem, akkor én onnan nem a realitásba jövök, hanem ide. És akkor most megint azt kell magamról gondolnom, hogy kutyaütő vagyok, hogy még segíteni se tudok, hogy azt nem csinálom, ami a hivatásom, ezt nem csinálom, amire a doktorátusom szól, erre mondok nemet, hogy süllyedhetek idáig? Hát akkor egy nulla vagyok. Emlékeztek? Könyörtelen mérték, hiperkritikusság, mindent vagy semmit. Szóval már a második lépésnél történik valami nagyon érdekes dolog. Ez pedig az, hogy én súlyos konfliktusba kerülök saját magammal, és a magamról alkotott képpel. Mert idealizálom magam. És az idealizálásból nem a realizálás felé megyek, hanem a pusztulat felé. És ezt el akarom kerülni. És azt mondom, nem, akkor inkább csinálom. Akkor inkább nemes ügy, értékes ember, akkor igen. Hát nem kerülhetek oda. Tulajdonképpen a realitás székén nem ülök. Vagy itt vagyok, vagy ott. Vagy itt, vagy ott. Akkor itt vagyok, azt mondom, nem, hát vállalni kellett volna. Hát miért nem tudtam összeszedni magam? Hát egy ilyen önző disznó vagyok. Hát mi történt velem? Hát nem láttam, hogy a lehetőséget. Hát Isten küldte hozzám. Fáradt vagyok, mi van? Megvan nektek ez? Tehát tulajdonképpen azért nem könnyű például nemet mondani, mert azt gondoljuk, hogy akkor itt fogjuk magunkat találni. Nem. És a realitásvesztés tulajdonképpen mind a két széken történik. Itt idealizáljuk magunkat, itt pedig megvetjük magunkat, lenézzük és értékeljük magunkat. Mondom tovább. Kezd kialakulni a fáradtság. És a fáradtságra, ami a teljesítménynek a romlásához vezet, fokozott munkatempóval válaszolok. Mert itt akarok maradni. Jó embernek akarom tartani magam. Nem lehetek egy senki, egy nulla. Mi az, amit tehetek magamért? Ebben a fázisban, hogy nagyon tudatosan leülök akkor, amikor éppen nem beszél hozzám senki, és átgondolom, hogy kikhez küldhetnék embereket, akik hozzám fordulnak. A főnökömnek hogyan mondhatnám meg, hogy jelenleg 3 hónapnyi munka van az asztalomon? Hogy tudnám ezt jól elmondani neki? Hogy lehetséges ez? Hogyan tudom egyszerűen azt mondani, hogy ez sok? Vagy hogy nem? És ez benne a szép, hogy ne kelljen rossz embernek tartani magam, nem kell azt mondani, csak hogy nem, azt is mondhatnám, hogy ki igen. Hova lehetne fordulni? Mit lehetne tenni? Ez fölszabadít engem, és tulajdonképpen egy nagyobb realitáshoz is vezet. Következő, a félelmeimmel való szembenézés. Hogy tulajdonképpen miért félek, és miért van rajtam az igenlőkor. Az előbbit próbáltuk megnézni, hogy mi történhet akkor ilyenkor velünk. Mondom a klasszikusokat, higgadt helyzetemben, itt a realitásban ülök, és akkor azt mondom, hogy na akkor különböztessük meg a fontosat a sürgőstől. A sürgősre nem tökéletes válaszokat kell adni, hanem itt és most valamit, amit az élet tovább megy. A fontos viszont nem kell gyorsan megcsinálnom. Kinyitom a naptáram, és egy hét múlva majd ráér, mert fontos és nem sürgős. Ezzel sok jót teszek magamnak. És a másik, ami a kedvencem, hogy az életemben rengetegszer kerültem olyan helyzetbe, hogy fontos, 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 fontos. Akkor rájöttem, hogy a fontosat a lényegestől is meg kell különböztetnem. Az mind fontos, és mind fontos, és mind fontos, de ez a lényeg. És akkor a lényeget csinálom. És nagy valószínűséggel egy kicsit átcsúszok ide, és azt mondom, hát fontos dolgokat nem csinálok meg. Hát azért ez már durva, nem? Hát nem csipcsú dolgokat nem csinálok meg, fontosakat nem csinálok meg. Hogy jutottam ide? Akkor vissza kell ülnöm a realitás székére, és azt mondom, igen, fontos dolgokat nem csinálok meg, mert most a lényeget tudtam megcsinálni. Ez meg ez. És attól még jó ember vagyok. Megyek tovább. Következő veszőparipám, hogy itt tulajdonképpen kezdem fölismerni, hogy a jóhoz fűződő viszonyom nem elég reflektált. Hát ha meghallom ezt a szót, vagy valami benyomja nálam ezt a gombot, hogy jó, akkor elvesztem az önkontrollt. És átmegyek a kényszerbe. Mert ha jó, akkor csinálom, ha jó, akkor rogyásig, ha jó, a pusztulatig. A jóhoz fűződő viszonyom nem elég világos és letisztult. Hogy van egy pont, amikor valami jóra kell nemet mondanom. Nem azért, mert rossz, és nem azért, mert én rossz vagyok, hanem azért, mert egy ember vagyok. Tehát a jóhoz fűződő viszonyomat át kell gondolnom. Mi az, ami rendszer szemléletben nagy nehézség? Például, két dolgot mondanék, ha valaki depresszív alkat. Mert depresszív alkatként valaki jön, és azt mondja, Feri, annyira szeretném, ez olyan jó lenne, olyan hálás lennék érte. És azt gondolom, ha azt mondom, hogy nem, elvesztem a szeretetét. Ezt nem akarom, mert ez nekem nagyon-nagyon fájna. Nem tudom, mit csinálok akkor, ha elvesztem a szeretetét. Az rettenetes lenne. Ezt nem akarom. De hogy ne veszítsem el a szeretetét, általam elgondolt módon el kell árulnom saját magamat. Ezért tulajdonképpen egy lehetetlen helyzetbe kerülök. Vagy őt árulom el, és akkor nem szeret, vagy magamat, és akkor magamat nem szeretem. Mindenképp rossz helyzetbe kerülök, és nem látom, hogy ebből hogy lehetne kijönni. Ez a depresszív embernek a nyomorúsága, hogy vagy magamat vesztem el, vagy téged. Ezért úgy látom, hogy nincsen jó döntés. És ebbe bele lehet pusztulni. Ezért, akik ezt a modellt használják, azt mondják, tulajdonképpen azért válok aztán depressziósá, mert ezzel nagyon jól kifejezem, hogy nincsen jó döntés. Mert vagy magamat vesztem el, vagy téged. Tehát mindenképpen rossz. Ezért tulajdonképpen a depresszióban kifejezem a tehetetlenségemet. hogy nem tudok jó döntést hozni. Ez azonban fölülmúlható helyzet. Például rájövök, hogy mondtam már egy csomószor nemet, és ugyanúgy szerettek tovább. Nemet mondtam, és hirtelen észrevették, hogy én is ember vagyok. Nemet mondtam, és elkezdték jobban elismerni, amit csinálok. Hogy a nemből egyáltalán nem következik természetesen, hogy majd nem fognak szeretni. Ez az egyik, erre rá lehet csodálkozni, ez a többlet realitás. De a másik, arra is rácsodálkozhatok, hogy amikor nemet mondok, és közelebb kerülök magamhoz, azt is el tudom viselni, hogy nem szeretsz. Nem egy kis fejlődés vagy teljesítmény. Képes vagyok jóízűen aludni, miközben emberek utálnak. Képes vagyok jóízűen aludni, miközben emberek éppen arról beszélnek, hogy utálnak. Képes vagyok jóízűen aludni, miközben emberek éppen csetelnek, e-maileznek és blogoznak arról, hogy mennyire utálnak. És én pedig jóízűen alszom. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy a klasszikus depresszív dilemmát az élettel fölül lehet múlni. Csak amikor idáig benne vagyok beszűkülve, akkor ezt egy kicsit se látom. Akkor azt gondolom, nincs jó döntés, és ebbe csak belepusztulni lehet. Harmadik pont. Ha nem teszem meg magamért, amit megtehetek, akkor még rosszabbul leszek, hogy elkezdem a személyes igényeimet elhanyagolni. Személyes igények és személyes szükségletek elhanyagolása azért, hogy a teljesítményemet mindig még azon a általam megfelelőnek tartott színvonalon tudjam tartani. De ez már csak azon az áron megy, hogy reális szükségleteimet el kell hanyagolni. Mi történik ilyenkor? Hát mondom mindjárt. Például elkezded nem befizetni a számlákat. Egyszer csak a díjbeszedő társaságtól kapok egy felszólító levelet, hogy önnek ilyen és ilyen tartozásai vannak, és azonnal fizesse be. Mi történik? A saját szükségleteinket krónikusan elkezdjük elhanyagolni. Például egyszer csak elkezdeztem takarítani. Volt már veletek olyan, hogy orvoshoz kellett volna mennetek? Fogorvos. Mondjuk 4 évvel ezelőtt fájt egy kicsit a fogad, és jó, a 4 év a stimmel. De jó, de 4 évvel ezelőtt volt ez, na és akkor azt csináltad, hogy gyorsan lementél, akkor ott kaptál, 5 gyógyszert bevettél, mondták, hogy 2 a maximum, de bevettem, mert nagyon fáj, és tulajdonképpen másnap reggelre már nem fájt annyira. Akkor kicsit megmozgattam, ki lehet bírni. Azért a haver orvosnak szóltál, hogy írjon már föl neked valami lórugás fájdalomcsillapítót, azért azt bepájzoltad, abból, ha úgy fájt, akkor mindig bevettél, és nem mentél el az orvoshoz. A személyes szükségleteink elhanyagolásához kapcsolódik az, hogy elkezdem elhanyagolni a természetesen fontos emberi kapcsolataimat. Hiszen úgy tudom a tempót és a nívót tartani, hogy nem csak a személyes szükségleteimet hanyagolom el, hanem például a baráti kapcsolataimat, vagy a családi kapcsolataimat, hiszen csak úgy tudok teljesíteni. Ki melyiket áldozza föl először? Tudjátok, hogy a jólét kutatások szerint mi az az elfoglaltság, ami a legtöbb magyar ember számára olyan, hogy azt mondjuk, hogy na ez az, amit a legjobban szeretünk. A legtöbb magyar ember által kedvelt elfoglaltság. A barátokkal való együttlét. Tehát például érdemes föltennünk azt a kérdést, hogy mennyi időt töltünk a barátainkkal. Mennyi időt akarunk a barátainkkal tölteni, és mennyit töltünk. Mennyi időt szeretnénk velük tölteni, és mennyit töltünk. Hát az emberi kapcsolatok elkezdenek vereséget szenvedni.
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.